Jó napot kívánok, sok szeretettel üdvözlöm Önöket abból az alkalomból, hogy az a megtiszteltetésért, hogy megtarthatom ma itt Önöknek ezt a figyelemfelkeltő előadást. Úgy tűnik, hogy szeptembertől a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Karán Győrben megkezdjük a logopédus képzést, és én egy olyan témát választottam erre a ma délutánra, ami remélem, hogy egy kicsit fölkelti a figyelmüket a beszéd, tudomány, illetve a klinikai beszédtudományok a logopédia irányában. Ma délután arról szeretnék beszélni egy kicsit, egy kísérletünk kapcsán, hogy az anya hogyan tanítja meg beszélni a gyermekét. Nyilván ennek nagyon sok aspektusa van, én ma délután egyről fogok beszélni, nevezetesen arról, hogy hogyan képzi az anya a magánhangzóit olyan módon, hogy ezzel segítse a gyermekének a beszédtanulását. Nézzük meg ezen az ábrán az artikulációs csatorna, tehát a toldalépcsőnek a szagitális nyílirányú metszetét. Jól lehet látni, hogy tulajdonképpen a szájtér az a része az artikulációs csatornának, amely kifejezetten a legfontosabb a magánhangzó kvalitásának, a magánhangzók minőségének képzése szempontjából. Gyakorlatilag a szájtérbe egy trapézt tudunk beilleszteni, és ez a trapéz két dimenzió mentén értelmezhető. A vízszintes dimenzió a nyelvállás jelenti, elől, illetve hátul, illetve nyilván középen képzett magánhangzókról beszélünk. A függőleges tengelyen pedig a magánhangzó nyíltságát jelöljük, tehát hogy az alsó állkapocs a felsőhöz képest mennyire nyílik meg. Ha nagyon megnyílik, akkor nyílt magánhangzóról, ha viszonylag zárt állapotban van, akkor zárt magánhangzóról beszélünk. Ezt a szájteret használjuk annak a bemutatására, hogy egy magánhangzó hol képződik a szájtéren belül. 1997-ben Patricia Kula, Seattle Egyetem egyik tanára végzett egy kísérletet, ahol amerikai angolt beszélő anyák beszédét rögzítette a Seattle laborjában, és arra volt kíváncsi, hogy vajon vannak-e szignifikáns különbségek a magánhangzók akusztikai szerkezete tekintetében, akkor, hogyha az anyukák a gyermekükhöz beszélnek, a csecsemőjükhöz beszélnek, illetve akkor, hogyha felnőttekhez, más felnőttekhez beszélnek. És azt találták a kutatók az amerikai angolt beszélő anyák esetében, hogy amikor az anyukák a babájukhoz beszélnek, akkor periferikusabb, tehát a magánhangzó trapéz, vagy magánhangzó háromszög a magyarban, ebben a magyar magánhangzó háromszögben periférikusabb magánhangzókat ejtenek ki. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy túlartikulálják az anyukák a magánhangzókat, amikor a babához beszélnek. Megvizsgálták ugyanezt a problémát oroszul beszélő anyáknál is. Ezt a kísérletet Szentpéterváron vették fel, ugyanezt találták. Tehát az oroszul beszélő anyukák is tisztábban, hiperartikuláltabban ejtik a magánhangzókat, akkor, amikor a babához beszélnek, hogyha ezt a felnőtt beszédhez hasonlítom. Svédországban is megismételték a kísérletet hasonló körülmények között, és megint csak arra jutottak, hogy bár kisebb a különbség, de itt is igaz, a svéd nyelv esetében is igaz, hogy az anyukák a babához beszélve tisztább, szebben képzett, könnyebben hallható, könnyebben egymástól megkülönböztethető magánhangzókat képeznek. Ez alapján, a kísérlet sorozat alapján egy modellt alkottak a kutatók, ami a magánhangzók hiperartikulációs modellje nevet viseli. Ez egy elég ijesztő név, de nagyon egyszerű koncepciót takar. A hiperartikulációs modell azt mondja, hogy egy anyuka azért növeli meg a magánhangzói között észlelhető akusztikai különbséget, hogy segítsen a babájának a magánhangzókat jobban, egyszerűbben elkülöníteni egymástól, és az artikuláció tekintetében jobban mutassa, hogy hogyan kell szépen artikulálni, szépen kiejteni a magánhangzókat. Az én kérdésem ebben a kísérletben a következő volt. Igaz-e, hogy ahogy a kisgyermek egyre idősebbé válik, egyre több beszéddel kapcsolatos tapasztalata van, egyre jobban tud beszélni, igaz-e, hogy az anyukák, ahogy fejlődik a gyerek, egyre kevésbé fognak túlartikulálni? Tehát amikor, ahogy ez a modell mutatja, amikor az egyéves gyermekhez beszélnek az anyukák, és ezt kékkel ábrázoltam, akkor nagyon hiperartikulálják a magánhangzóikat, kevésbé hiperartikulálnak, amikor másfél évesekkel, még kevésbé, amikor két éves gyerekekhez beszélnek, és legkevésbé akkor artikulálnak nagyon tisztán, amikor felnőttekhez beszélnek. Tehát ennek a modellnek, a modell érvényességének a vizsgálata volt a kísérlet célja. 8-8 kisfiút hívtunk be az édesanyjukkal együtt a Budapesti Műszaki Egyetem laborjába. A kisfiúk 2-2 és fél, 3-3 és fél vagy 4 évesek voltak. Játék közben figyeltük meg őket, ahogy az anyukájuk kitömött állatfigurákkal játszott velük. Ezekre a kitömött állatfigurákra, a figurák hátára rá volt varva a nevük. A babának, vagy ennek a figurának a neve azért lényeges, mert a bábú, vagy a kitömött állatfigura nevét kimondva próbáltuk megnézni azt, hogy az anyuka hogyan tanítja a gyermekének ezeknek a magánhangzóknak a kiejtését. Digitális hangrögzítéssel dolgoztunk egy nagy hangelnyelésű anyaggal borított zárt hangtérben, magyarul egy sikert szobában. A magánhangzó háromszög perifériáján elhelyezkedő magánhangzókat vizsgáltuk, mint ahogy mondtam, és hogy egy kiegyensúlyozott kísérletet tudjunk végrehajtani, az anyuka is, és a baba is, illetve a kisgyermek is a játék közben ötször, minimum ötször mondta ki az adott bábunak a nevét, és az anyuka is legalább ötször modellálta a gyermek számára a bábunak a nevét. Tehát ilyeneket mondott. Ez a bábú egy pípi. Pípi nagyon szereti a barátját, Púpút, akivel reggel együtt mennek az iskolába. Tehát egy mesébe beleágyazva mondta el a bábuknak a neveit. Nem csak ezt a három magánhangzót vizsgáltuk, nem csak az át, az ít és az út, amely a három legperiférikusabban képzett magyar magánhangzó, hanem az összes magyar magánhangzóra vonatkozó adatot fölvettünk. Létre kellett hoznunk egy referencia síkot. Ez a referencia sík úgy állt össze, hogy 3502 mérésponton rögzítettük az anyukák által kimondott magánhangzók fő komponenseit. Akik tanultak statisztikát, azok már tudják, mi a fő komponens analízis. Itt azt mutatnám meg, hogy a vízszintes tengelyen az első, a függőleges tengelyen pedig a második fő komponenset ábrázoltuk. És hogy tudjuk, hogy ebben a referenciatérben hogyan kell tulajdonképpen megtalálni az utunkat, rávetítettük a térre a három magánhangzót, ami gyönyörű szépen a háromszög három csúcsára esett. A várakozásoknak megfelelően. Következő ábrán bal oldalon mutatom a kisfiúk és jobb oldalon az édesanyjuk produktumát. Mit látunk? Azt látjuk, hogy a két éves kisfiúk, akiknek az adatai itt a bal oldalon láthatók, bizony-bizony egymástól kevéssé akusztikailag elkülönülő magánhangzókat képeznek, az anyukáik viszont nagyon szépen hiperartikulálják a magánhangzókat. Úgy néz ki, hogy talán valamiféle modellálás során tanítanak ezek az anyukák valamit a magánhangzókról. hogyha ezekre, a 2 éves gyermekekre, gyermekektől és az édesanyjuktól származó adatokra rávetítem a 2,5 évesektől származó adatokat, akkor azt látom, hogy a 2 éveseknél különféle változásokat tudok dokumentálni. Az U hangokat a szájtérben már magasabban képzik. Az I hangokat jobban elő tudják képezni, és az A hangokat egy kisebb akusztikai térbe bele súvasztva tudják, pontosabban tudják kiejteni. Mit csinálnak közben az anyukák? Az anyukák egyre magasabb íket kérnek, tehát nem azt kéri, hogy tegye ide ki a háromszög csúcsára az íket, csak azt kéri, drága gyerekem, magasabban azt az ít, hátrább és fölfelé azt az út, és egy picikét magasabban az át. Nézzük meg, hogyha a 2,5 évesek adatait hasonlítom össze a 3 évesekkel. Azt látom, hogy a gyerekeknek sikerül egy picikét magasabban képezni az út, egy kicsikét magasabban képezni az anyuka modellálásának megfelelően az ít, és hát az A tekintetében előrébb képzik az át, de nem olyan magasan. Mit csinál közben az anyuka? Nem hall a gyermeke magánhangzóinak a minőségében túlzott változást, tehát továbbra is azt mutatja, drága gyerekem, magasabbra azt az út, és hátra. Az ínél mit mutat? Nagyon jó, most már magasan tudod képezni az ít, akkor most már ne csak magasan, hanem előre is tegyed. Az ánál megtartja azokat a kvalitásokat, amelyek felé a gyereket szeretné egy kicsit vezetni. 3 és 3,5 éves gyerekeknél is látunk változásokat. A gyerekek nem mennek túlságosan nagy változáson keresztül, de érdekes, hogy az U hangoknál az anyukák 3,5 éves gyermekekkel beszélgetve már relaxálnak egy kicsit, már nem annyira periférikus helyzetben képzik a magánhangzókat. És végül, ha a 3,5 és 4 évesek adatait hasonlítom össze, azt látom, hogy a gyerekek bizony-bizony lassan összeesnek akusztikailag, egymáshoz közelebb kerülnek a magánhangzók. Miért van ez? Mert igaz ez az anyukánál is egy bizonyos részben, és mert a 4 éves gyermekek már elég jó minőségű beszédet tudnak produkálni, és a magánhangzóik a mással hangzó kapcsolatok, meg az átmenetek tekintetében is jól érthetőek. Tehát milyen folyamatot láttunk itt? Azt láttuk, hogy az anyuka, itt vannak az anyukától az adatok, gyakorlatilag figyelemmel kíséri a háromszögeit a gyerekeknek, és finom hangolással lépésről lépésre mutatja be, hogy hogyan is kellene ezeket a magánhangzókat képezni. A folyamatot egyébként én neveztem el finom hangolásnak, lehet, hogy egyszer máskor más neve lesz, lehet, hogy találok majd egy találóbb kifejezést erre. Azt gondolom, hogy egy fantasztikus folyamatot látunk itt magunk előtt, hiszen ezek az anyukák bejöttek a laborba, leültek, elkezdtek játszani a bábukkal, és nem tudták, hogy mi mit rögzítünk. Nem tudták, hogy minket a magánhangzók fognak érdekelni. Egyszerűen azt mondtuk, ülj le és játsz a gyerekkel, és mondd el neki, hogy hogy hívják ezeket a bábukat, mutasd neki, hogy hogy kell ezt kiejteni, és mit látunk? Azt látjuk, hogy az anyuka meghallgatja azt, ahogy a gyermek ejti a magánhangzót, és egy olyan magánhangzót képez, ami egy pici lépéssel a cél felé löki a gyermeknek a fejlődését. Természetesen nagy valószínűséggel ezek a folyamatok tudattalanak, tehát még egyszer mondom, az anyukák nem tudták, hogy őket miért rögzítjük, hogy mit vizsgálunk ezzel. Nézzük akkor meg összefoglalóan ezt a tanítási mechanizmust. Azt a modellt szerettük volna az elején megvizsgálni. Igaz-e, hogy ahogy a gyermek fejlődik, ahogy a gyermek egyre tisztább beszédet tud produkálni, igaz-e, hogy az anyuka egyre kevésbé hiperartikulálja a magánhangzóit? Az eredményeink azt mutatják, hogy ez nem igaz. Ez a modell, ahogy én az elején felrajzoltam, nem érvényes. Miért nem? Azért, mert gyakorlatilag az anyukák nagyon érzékenyen egyes magánhangzó kategóriákat képeznek másképpen. Más csinálnak az I-vel, más csinálnak az U-val, más csinálnak az A-val a fejlődés különböző lépcsőin. Ezért nem igaz, hogy egyre kevésbé hiperartikulálnak, hanem azt tűnik valószínűnek, azt tűnik az adatok fényében, mint egy bizonyíthatónak, hogy egyes magánhangzó kategóriákat tanítanak a hiperartikuláció különböző lépcsőin. Nézzük meg tehát az eredményeket. Az anyák érzékelik a fiaik által kiejtett magánhangzók akusztikai szerkezetét. Meghallgatják ezeket a magánhangzókat, és hozzáigazítják akusztikai paraméterek tekintetében a saját maguk által kiejtett magánhangzókat. Nem folyamatosan hiperartikulálnak, hanem a magánhangzók egyes akusztikai paramétereit változtatják meg úgy, hogy a gyereküknek finom hangolás révén segítsenek egy picit a célnak, a tiszta beszédnek a kialakításában. Tehát lépésről lépésre változtatják meg a magánhangzóik minőségét. Köszönetet szeretnék mondani a kutatásban résztvevő gyermekeknek, a Nyugat-Magyarország Egyetem Apáczai Csere János Kara Neveléstudományi Intézetének, a Budapesti Műszaki Egyetemnek, a Wyomingi Egyetemnek és a Washington Egyetemnek Seattle-ben. Ezek azok az egyetemek, ahol a kutatásnak egy vagy több részét végeztük. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy egy picit sikerült fölkeltenem a figyelmet a beszédtudomány irányában. Köszönöm.